Egy új agrárgazdasági kutatást indít az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával. Most először mérik fel országosan reprezentatív kutatással az ökológiai gazdálkodás jövedelmezőségét. Mi tette ezt szükségessé? Tehát miért gondolták azt, hogy kell a bizonyíték arra, hogy tényleg megéri átállni ökogazdálkodásra?
Erre a kutatásra nagyon régóta szükség volt, illetve bizonyos részadataink voltak, ugyanis az Agrárgazdasági Kutatóintézet az Európai Uniós programnak megfelelően működtet egy tesztüzemi hálózatot. Ebbe a tesztüzemi hálózatba könyvelő irodákon keresztül szolgáltatnak adatot a gazdálkodók. Ez alapján készülnek el azok a jelentésre kimutatások, hogy az egyes ágazatokban és a különböző típusú gazdaságokban milyen költségjövedelem viszonyok vannak, illetve ez alapján folyik a támogatási programoknak a tervezése is. Ebben a tesztüzemi hálózatban több mint 2100 gazdaság adatait dolgozzák föl, és ezek között vannak ökogazdaságok, de nagyon kevés. Mindössze 42. Az előző vidékfejlesztési program hatékonyság vizsgálatában kitértek az ökogazdaságoknak a gazdasági teljesítményére, és őszintén szólva minket is meglepett. Egyrészt az, hogy az ökoüzemeknek a földterülete az jellemzően nagyobb, mint az országos átlag, és az is nagyon furcsa adat volt, hogy nagyobb a jövedelemtermelő képességük, többnyire több állatot tartanak, és több munkáltatót foglalkoztatnak. Én sokáig azt gondoltam, hogy ez az adatsor, ez azért néz ki így, mert valószínűleg a tesztüzemi rendszerbe inkább nagyobb üzemeket tudtak bevonni. Egy ilyen tesztüzemi rendszerben való részvétel azért elég sok munkával jár, abból a szempontból, hogy itt a könyvelésből származó adatokat dolgozzák fel. Éppen ezért gondoltuk azt indokoltnak, hogy egy ennél egyszerűbb módszerrel vizsgáljuk az üzemeket, és hogy nagyobb létszámban tudjunk bevonni gazdálkodókat, ezért a gazdálkodási napló alapján fogjuk a mi kutatásunkat elvégezni, illetve úgy kérdezzük meg a gazdálkodóknak a költségeit, ahogyan ők egyébként valójában a kettős könyvelés nélkül számon tartják, tehát az, hogy mennyibe kerül egy hektár kultivátorozása, vagy egy hektáron a kapásembereknek a foglalkoztatása, vagy mennyibe kerül egy hektáron bármilyen egyéb tevékenység.
Tehát magyarán ez teljesen önkéntes alapon fog működni, önök megkeresik a gazdákat, és hogyha ők vállalják, akkor adják az adatokat, ha nem, akkor nem.
Igen, ez egy önkéntes adatközlés lesz. A Központi Statisztikai Hivatal készített nekünk egy mintát, mert hogy ugye mi nem férünk hozzá a gazdálkodóknak az adataihoz. Tehát azért ugye itt az adatkezelési szabályok szerint van adata nyilván a támogatási ügynökségnek, a tanúsító szervezeteknek. Mi nem hatóság vagyunk, mi egy egyszerű kutatóintézet vagyunk. Megkerestük a Statisztikai Hivatalt, illetve az Agrárközgazdasági Intézettel együtt velük egyetértésben történt először az egész mintavételi koncepció kidolgozása. Ami nagyon fontos, hogy különböző méretű és tevékenységű gazdaságokat keresünk meg, és figyelembe vesszük azt, hogy ők a gazdaságukat milyen mértékben állították át ökológiai gazdálkodásra. Azt hiszem, hogy a nagy közönség azt gondolja, hogy egy ökogazdaság az teljes mértékben átállt, de ez valójában a hazai gazdaságoknak csak a 25-30%-ára igaz. A többieknél van valamekkora konvencionális üzemegység, van akinél egészen minimális, tehát csak adminisztratív okokból nem volt be területeket, és vannak olyanok, akiknél mondjuk akár 10% az ökoterület, vagy még ennél is kevesebb, és a maradék területe az pedig konvencionális művelésben van. Ugye meg kell vizsgálnunk, hogy miért és hogy hogyan választják el ezt a két egységet, és hogy mi az oka annak, hogy csak tevékenységük egy részével állnak át. Ugye most ott tartunk, hogy körülbelül 6% a hazai mezőgazdasági területeknek van ökológiai művelésben, és a termőföldtől az asztalig stratégia, illetve a hazai ökogazdálkodási cselekvési terv szerint az évtized végére a területeknek a 10%-át kellene átállítani.
Most de ez elérhető cél?
Hát önmagában, hogyha a jelenlegi gazdálkodók a teljes területeikkel átállnának, akkor 12,5%-tal járnak. Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb tartalék egyébként a már a rendszerben lévő gazdálkodóknak a nagyobb mértékű átállásában van, És nagyon-nagyon sokat kell azon dolgoznunk, hogy elsősorban a szántóföldi termelésben tudjuk növelni az ökoterületeknek a nagyságát, és itt nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy mi abban gondolkodunk, és nem csak mi, hanem szerintem a minisztérium is, meg az ágazatnak a különböző szakmai szervezetei, hogy a termelő gazdaságok álljanak át, tehát hogy ne csak a terület növekedjen, hanem ebből ökotermények, illetve ökoélelmiszer, ami eljut a fogyasztókhoz.
Nem lehet, hogy az van mögötte, akik intenzív mezőgazdaságot is folytatnak, és ökológiai gazdálkodást is, hogy ugye az ökológiai gazdálkodásra valaki átáll, azért az nem egyik percről a másikra megy. És addig mondjuk az intenzívből fedezi a költségeket, és amikor már jövedelmezővé válik az ökogazdálkodás, és látja a számokat, látja azt, hogy ez kifizetődő, ez megéri, mert egészségesebb a termény, stb., akkor a maradék területével is átáll, csak hát ez idő.
Hát jelenleg óriási nyomás alatt vannak a termelők, mert hogy minden terménypiac megrázkodott, tehát ezt tudjuk, ugye napi hírek erről szólnak, hogy mi van a gabona, a szemes termények piacán, mi van a zöldséggyümölcs vonalon. Nyilván a COVID, utána a háború, illetve a piacoknak az átrendezése, és mellette nem csak itthon, hanem európai szinten is a fogyasztók fizetőképességének a megváltozása. Ezzel minden termelő és minden feldolgozó szembesül. Nyilván ez a helyzet ez több év alatt tud rendeződni. Az ökotermékek európai piacáról azt tudjuk elmondani, hogy 2022-ről 2023-ra már emelkedést látunk. Tehát az a visszaesés, ami bekövetkezett, az kikorrigálódott, és a korábbi növekedési ütem nagyjából folytatódik. Most ugye a hazai ökotermelőknek a jelentős része exportra termel, aki takarmány alapanyagot, tehát gabonafélét, kukoricát állít elő, ő szembesül azzal a problémával, hogy ugye az ökoterületek nem csak nálunk, hanem Nyugat-Európában is növekedésben vannak. Tehát mindaz az alapanyag, amit korábban a nyugat-európai takarmánygyárak vagy élelmiszerfeldolgozók magyarországi importból tudtak fedezni, ugye nekünk ez exportként jelentkezik, az adott esetben az ő hazai termelő is elő tudják állítani. Ezért aztán az a nagy kérdés, hogy tudunk-e a hazai piaccal valamit kezdeni. Van növekedési potenciál a hazai ökoélelmiszer kiskereskedelemben, és szeretnénk minél több hazai feldolgozót bevonni, hogy ki tudják ezt az igényt elégíteni. Az agrárgazdasági kutatásunk az nem csak a mezőgazdasági termelőknél zajlik, hanem a hazai kiskereskedelmi forgalmat is mérjük egy piackutató cég bevonásával, és rövidesen ezeket az adatokat is nyilvánosságra fogjuk hozni. Nagyon ígéretes azt látni, hogy még a krízises időszakban 21-ről 22-re növekedve is abszolút értékben nőtt az érték, de ugye tudjuk, hogy hatalmas infláció volt.
Igen.
Ha euróban számoljuk, úgy is növekedett a hazai kiskereskedelmi forgalom abban a szűkített termékmennyiségben, amit mérünk. Ugye most folyamatosan újabb meg újabb termékkörök kerülnek bevonásra a piackutató cég mintavételében. Szemmel jól látható nagyságrendben van a mért kiskereskedelmi láncokban, a hipermarketekben és a szupermarketeknek egy jól megragadható mennyisége az ökotermék.
Arra egyébként vannak adataik, hogy például összehasonlításképpen mondjuk egy búzának a termelési költsége átlagosan mennyi hektáronként az intenzívnél, és mennyi az ökogazdálkodásban. Ilyen adataik vannak, vagy pontosan ezért is van ez a felmérés, hogy ilyen összehasonlító tényeket tudjanak majd közölni azokkal, akik hezitálnak, hogy át akarnak állni vagy sem?
A hagyományos növénytermesztésre vannak adatok, ezek az Agrárközgazdasági Intézetnek a rendszeres jelentéseiben elérhetők. Azt tudjuk, hogy a búzatermelés költségének a legnagyobb részét az input anyagok, tehát a műtrágyák és a növényvédőszerek adják. A műtrágyáknak az ára is hatalmas volatilitást mutatott az elmúlt időszakban. Ugye ökotermelésben sokkal alacsonyabb termésátlagokkal számolunk, tehát ökotermelésben jellemzően nem nagyon szoktak 5 tonna fölötti termést elérni, hiszen itt nagyrészt a talaj természetes tápanyagszolgáltató képességére támaszkodunk, ugyan trágyázni lehet, de 7-8 tonnás rekordterméseket semmi esetre sem tudnak az ökotermelők elérni. Viszont nálunk az input anyag költség az lényegesen alacsonyabb, hiszen növényvédőszereket nagyon-nagyon korlátozottan tudnak használni, input anyagot, terveságát azt vásárolhatnak és használhatnak, de nagyon különböző technológiai színvonalon gazdálkodnak. Tehát vannak, akik használnak külső trágyákat, vannak, akik csak a gazdaságban megtermelt trágyát használják, nyilván ennek is van költsége, és vannak, akik pedig csak pillangós növényeknek a vetésforgóba illesztésével egy viszonylag extenzívebb vetésforgót tartanak, mindegyiknél más költség jelentkezik. Úgyhogy lesznek ilyen adataink, jelenleg nincsenek.
A laikusok fejébe szerintem az nem tisztázott, illetve szerintem sokan nem tudják azt, hogy azok az ökotermékek, amik a boltok polcain megtalálhatók, azok nem biztos, hogy kiskereskedőtől származnak. Tehát, hogy kicsiben gazdálkodik az az ökogazdálkodó, hanem lehet, hogy éppenséggel magas termelékenységű üzemnek van ökogazdálkodási tevékenysége. Jó gondolom ez? Tehát ilyen adataik egyébként vannak?
Hát a rendszer logikája ez. Tehát a kistermelőknek a jelentőségét mi elsősorban a rövidellátási láncoknak a fenntartásában látjuk. Tehát egy kistermelő az, aki friss gyümölcsöt, zöldséget állít elő, esetleg gabonát is termel, vagy állatokat is tart, és ezeket a terményeket a gazdaságából közvetlenül, vagy akár úgy, hogy ő maga kiviszi a piacra, de gyakorlatilag közvetlen kapcsolatban maradva a fogyasztóival értékesíti. Adott esetben még akár lisztet is lehet, azt is látjuk, hogy egyre több olyan növénytermesztő üzem van, aki elkezd termékfeldolgozással, konkrétan malmi tevékenységgel foglalkozni, és egy webshopon keresztül értékesíti a gabonájának egy részét. Ez nem zárja ki azt, hogy adott esetben, hogyha akkora mennyiségben termel, akkor exportáljon is kamionos nagyságrendben. Azok a termékek, amiket a kiskereskedelmi forgalomban, főleg ugye nagy láncokban megtalálunk, azok nagy valószínűséggel olyan termelőktől származnak, akik legalább egy terményből egy 24-25 tonnát elő tudnak állítani, mert ekkora a befogadó képessége egy kamionnak.
Szóval azt azért tudomásul kell vennünk, hogy a lakosságnak a nagy része városokban lakik, és ezért aztán koncentráltan tud bevásárló központokban vagy kiskereskedelmi láncokon keresztül vásárolni élelmiszert. Az, hogy közvetlenül termelőtől vásároljunk, azért azt gondolom, hogy a fogyasztótól is erőfeszítést igényel, nagyon nagy elkötelezettséget igényel. Biztatnánk mindenkit arra, hogy vásároljon közvetlenül fogyasztótól is, de azt azért látnunk kell, hogy a lakosság nagy részének ez egyszerűen kivitelezhetetlen, vagy csak nagyon-nagyon kis részét tudja ilyen módon közvetlenül termelőtől beszerezni. Ezért aztán a nagy láncokra szükség van. És azt gondolom egyébként, hogy maguk a nagy láncok is számos olyan erőfeszítést tesznek, és én ezt nem gondolom greenwashingnak, számos olyan erőfeszítést tesznek a különböző, akár saját márkás, akár nem saját márkás termékeiken és védjegyi programjaikon keresztül, amivel tudnak környezeti haszonnal járó irányba elmozdítani termelési rendszereket.
Azért kérdeztem mindezt, mert engem meglepett ez az adat, hogy a 2020-as agrárcenzus adatai szerint például a szabadföldi zöldség termeléssel foglalkozó üzemek negyede végez területeinek egy részén, vagy egészen ökológiai termelést. És minden negyedik szarvasmarhát ökominősítéssel rendelkező üzemben tartanak. Szerintem ezt nem tudják az emberek, tehát fogalmuk sincs erről.
Igen, ez az adat minket is meglepett, de ezt annyiban egészíteném ki, hogy ugye van egy gazdaság, aminek van egy ökoegysége, és van egy nem ökoegysége. Ezzel kezdtük a beszélgetést.
Igen.
És hogyha a gazdaság egészét megnézzük, akkor látjuk ezt a számot, hogy Magyarországon tartanak kb. 900-930 ezer szarvasmarhát, és ezeknek a negyede olyan üzemben van, amelyiknek van ökotanúsítványa. Ez az adat őszintén szóval minket is nagyon meglepett, és azt gondoljuk, hogy valószínűleg egyébként, tehát az ökogyetek lehetnek ebben érdekeltek, illetve az ökoszántóföldi növénytermesztés. Nagy részt, nagyon-nagyon minimálisan tudjuk azt, hogy vannak olyan üzemek is, amiknek csak egy-két hektárnyi ökoterülete van, azért menjen ökotanúsítványa, mert ez egy belépési pontot jelent neki, beruházási támogatásoknál pluszpontot hoz, de ezekből nincsen annyira sok. A jellemző az az, hogy ezeknek a gazdaságoknak van valamilyen ökó tevékenysége, és azt gondoljuk, hogy érdemes kifejteni azt, hogy miért éri meg ezeknek a nagyon termelékeny, és a magyar mezőgazdaságban számottevő árut előállító üzemetnek valamilyen ökotevékenységet folytatni. Ez nagyon izgalmas kérdés.
Hát annál is inkább, amit mondott, hogy a nem ökológiai gazdaságok átlagos üzemmérete 18,2 hektár, míg az ökológiai gazdálkodásban valamilyen mértékben érintett gazdaságoké 167,9, tehát jóval nagyobb.
Igen.
Ez is nagyon meglepő. Azt mondjuk eddig is tudtuk, hogy az ökogazdaságokban az üzemvezetők azok jellemzően fiatalabbak, és sokkal több a felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező gazdaságirányító. Tehát mi azt gondoljuk, amellett próbálunk érvelni, hogy az ökotermelés az nem egy ilyen álmodozó szépelgés. Tehát, hogy a gazdasági adatok, azok hogyan igazolják azt, hogy valamiért érdemes ökotermelésre átállni. Nyilván a mozgalmáré nem az azt mondja, hogy nyilván a legegyszerűbb azért, mert hogy itt egy mérget nélküli termelés folyik, és hogy jót teszünk a környezetnek, és jót teszünk a fogyasztóknak. Ez a legegyszerűbb üzenet. Hiszen azt azért tudjuk, hogy azoknak az agrokemikáliáknak, amiket a mezőgazdaságban használnak, azoknak van következménye az élővilágra. Tudjuk azt, hogy a jelenlegi talajművelési gyakorlatok azok nagyjából fenntarthatatlanok, hogy sokkal, de sokkal több figyelmet kellene fektetni a talajtermékenységnek és a talajéletnek a fenntartására. Tudjuk azt, hogy azok a növényvédőszerek, amik kikerülnek a növényekre, azok egyébként a környezetünkben rengeteg nem célszervezetre is hatással vannak. Azt is tudjuk, hogy azok a gombaölőszerek, amiket a növénytermesztésben felhasználunk, azoknak a kiterjedt használata egyébként a gyógyászatban felhasznált gombaölőszereknek, akár csak a bőrgombákra, hogyha gondolunk, azoknak a hatékonyságát csökkentik hosszú távon. Tudjuk azt, hogy az állattartásban felhasznált antibiotikumoknak a nagy része kiterjedt használata az problémát okoz a humángyógyászatban felhasznált antibiotikumok használatánál, mert a rezisztenciának a kialakulását hordozzák. Tehát rengeteg olyan erőnye van az ökotermelésnek, miután nem használja a gombaölőszereknek a nagy részét, nem használja a gyomirtókat, és csak olyan trágyázóanyagokat használ, amely a talaj életszámára könnyen befogadható, hogy hosszú távon az egészséges környezet és az egészséges ember irányába lehet elmozdítani a jelenlegi élelmiszerrendszereinket. Ez a legfontosabb üzenetünk, de nyilván ennek gazdaságilag is stabil lábakon kell állni, és ezt a kutatást ezért indítottuk el, és nagyon számítunk egyébként az ökotermelőkre. Visszatérve ugye a mintára, 400 gazdálkodót fogunk megkeresni, akiknek egy reményeink szerint jó kezelhető felületen kell föltölteniük a 2023-as, az előző évi már lezárt gazdálkodási naplójukat. Ez az ökotermelőknél jellemzően megvan, és még egy pár kérdésre kell válaszolniuk, és ennek fejében a saját gazdaságukra vonatkozóan egy saját gazdaságukra szóló értékelést kapnak vissza, illetve az adatai bekerülnek a nagyobb adatbázisba, aminek a segítségével ki tudjuk azt mutatni, hogy az őszi búza, kukorica, napraforgó, az alma, meg most csak egy pár földnövényt mondtam, költség-jövedelem viszonyai hogyan néznek ki a kisebb, a közepes és a nagyobb méretű gazdaságokban.
Magyarán azért éri meg a gazdáknak ebben részt venni ebben a kutatásban, mert hogy visszacsatolásként egy teljes képet kaphatnak a saját üzemi működésükről. Mert hogy itt nem csak az összüzemi költségeket, illetve jövedelmezőséget nézik, hanem itt lebontva nézik ágazatokra.
Igen, biztatnánk őket egyébként, hogy ne csak fejben számoljanak, hanem papíron is számoljanak. Azt azért sokszor látjuk, hogy ha a gazdálkodókkal beszélünk költségekről, akkor nagyjából el tudnak költségelemeket mondani. Aztán, hogyha mélyebben belemegyünk, akkor kiderül, hogy sok minden van, amit nem számoltak, vagy nem gondoltak át. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem feltétlenül számolnak a saját munkaóráikkal úgy, ahogyan kellene. Hogyha szolgáltató jön hozzájuk, akkor ugye látszik azt, hogy ez munkaórában és költségben mit jelent, a saját óráit az ember nem feltétlenül úgy számolja, mint ahogy kellene.
Tehát magyarán azt is látni Igen. fogja majd, hogy mi az, amiben ő jó, mi az a terület, amit mondjuk fejleszteni kellene Igen. neki.
Igen, igen, és ez főleg egy zöldségkertészetnél látom azt, hogy különösen hajlamosak ilyen szerelemprojekteket vinni, amit nagyon fontosnak tartanak, és nagyon szeretnének, és valójában, hogyha utána számolunk, akkor az jön ki, hogy na ez az, amit azonnal abba kéne hagyni, és más növényekkel kellene foglalkozni. A legélőbb példának talán sokan ismerik Őri Barnabást. Egy nagyszerű könyv most jelent meg éppen a második könyve, a három órás kertről. Én ővele jó pár évvel ezelőtt találkoztam egy teljesen más szituációban, és lenyűgözött az a tisztánlátás, amilyen ő a gazdálkodását látta, és azt mondja, hogy minden évben folyamatosan számolta, hogy melyik terményének mennyi költsége és mennyi jövedelme van, és abban az időszakban éppen úgy volt, hogy csak levélzöldségeket termelt. És mindent, ami szerelem volt, az kirakott ebből a gazdaságból, és nagyon-nagyon szép jövedelmet tudott ebből előállítani. És látom más kertészeknél is, egyik kolléganőm kiszámolta, hogy ami a főnövényként termelt paradicsom, amire azt mondom, hogy tényleg mindenkinek összefut a szájában, amikor egy jó ízű bioparadicsomról van szó, annak a jövedelemtermelő képessége sokkal, de sokkal alacsonyabb, mint mondjuk a petrezselyem csokorni. Ha összeszámolja, hogy mennyit dolgozott vele, és mennyi jövedelmet tudott előállítani, akkor azért így a petrezselyem az jobban hozott a konyhára. De ezt tényleg számolni kell.
Igen, és tényleg az látszódik egyébként a vásárlóknak a hozzáállásán, hogy egyre többen keresik egyébként az ökotermelésből származó termékeket. Én egyébként pont most olvastam egy cikket, ez egy külföldi kutatás, annak kapcsán, hogy nagyon sokan fogyasztanak növényi tejet, mert különböző allergiás megbetegedésekben szenvednek, és kihozták, hogy a növényi tejekhez annyiféle adalékanyagot adnak, hogy például vastagbélrákot okoz. És a cikkben a kutatók azt javasolták, hogy ha már egyszer nem ihat rendes tejet, akkor próbáljon meg ökogazdálkodásból származó tejet, marhatejet vagy kecsketejet inni, ami talán kevésbé allergén, mint a szarvasmarhának a teje. Tehát, hogy a kutatók is, az orvostudományban dolgozó kutatók is egyre inkább az ökogazdálkodást részesítik előnyben, mert ott nincs adalékanyag, nincs színezék, nincsenek kemikáliák, tehát csak maga a föld, a természetes anyag vannak.
Igen, az ökoélelmiszerek esetén egy alapvető elvárás, és ez nagyon érdekes, hogy ezt minden feltételrendszer és maga az ökorendelet is kimondja, hogy az élelmiszereknek a természetes mivoltát meg kell őrizni, és egy óriási vita zajlik az ökoágazaton belül is, mert hogy akik ökoélelmiszerek fogyasztása felé fordulnak, ott többnyire van valami környezeti megfontolásuk is, hogy nagyon sok közöttük a vegán, illetve a vegetárián. És ezen a vonalon megjelennek az ilyen túlságosan feldolgozott és nagyon átalakított élelmiszerek. És az orvostudomány részéről is egyre inkább azt mondják, hogy a vegánság esetén is törekedni kellene az alapjában véve minél kevésbé feldolgozott formák fogyasztására. Ezzel maximálisan egyetértünk, és ez egy létező probléma. Mi foglalkozunk egyébként állattartással is, és az állattartásnak a jövedelmezőségével is. Nyilván arra kell törekedni, hogy a lehető legkevesebb, ugye itt jövünk vissza oda, hogy mi a jelentősége a nyers, vagy a minél inkább feldolgozhatlan élelmiszerek. Nyilván a nyers vegán táplálkozás egy nagyon szélsőséges táplálkozás, de ezen is el lehet élni, látjuk, hogy rengetegen élnek így. De egyébként arra törekedni, hogy a legkevésbé feldolgozott élelmiszerek kerüljenek az asztalainkra, illetve hogy mi magunk főzzünk, így lehet a legkönnyebben elkerülni a különböző adalékanyagoknak a használatát. Ez tél lehet. Én csak arra biztatnék mindenkit, hogy próbáljon meg minél kevésbé feldolgozott élelmiszereket fogyasztani, és minél inkább helyben termelt és szezonális élelmiszert fogyasztani, és részesítse előnyben a bioélelmiszereket. Bár őszintén megmondva, akkor, amikor választani kell egy távoli országból importált biotermék és egy helyben termelt szezonális élelmiszer között, akkor egyértelműen a helyben termelt és szezonális élelmiszert választom én is. És ami ugye óriási kihívás, hogy itt a termelőtől, a kereskedőn, a feldolgozón és a kiskereskedelmi lánc ennek a szigorú ellenőrzési rendszernek a része. Ezért van az, hogy nagyon sokan, akik magukról azt gondolják, hogy ökoterméket állítanak elő, de nincsenek benne az ellenőrzési rendszerben, hogy ezt nem tudjuk a statisztikába beleszámolni. Tehát a konvencionális termelők között is, ugye mi dolgozunk együtt nem ökotermelőkkel, és közöttük is nagyon sok olyan van, aki nem használ föl műtrágyákat, nem használ föl növényvédőszereket, de miután nem része az ökoellenőrzési rendszernek, ezért őket konvencionálisként kell kezelni.